Szeretném, ha tudnánk olvasni igét a Bibliából két helyről is. Először is a 2 Sámuel 2. Kinyitjátok a Bibliátokat, akkor innen fogunk olvasni a 11. fejezetből. Én a, mint a Jakab Petit vagy? Láttalak még? Gyere már, segíts nekem, jó? A Tihanyimit is kérem, hogy gyere te is segíts, hozzatok egy-egy Bibliát. Úgy gondoltam, hogy ma sincs jobb könyv, mint a Szentírás, amivel olvasunk. Úgy gondolom, hogy ez a legjobb, amit olvashatunk. És szeretném tudnánk olvasni a 2 Sámuel 11 és 12-es fejezetet. A Peti, kérem, olvasd a 11-et. És mi pedig kérek, olvasd el a 12. részt. Ti pedig helyeteken ülve kérlek, hogy kövessétek a Bibliáitokban.
Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Eliám leánya, a hettita Uriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitte őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett, ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak: teherbe estem. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak: küld hozzám a hetita Úriást. Joáb el is küldte Úriást Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: menj haza, és mosd meg a lábadat. Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak: hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Úriás így felelt Dávidnak: a láda, meg Izrael és Júda sátrakban laknak. Az én uram, Joáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak: maradj itt még ma, és holnap elbocsátlak. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, melyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben: állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghaljon. Így történt a város ostrománál, hogy Joáb Úriást arra helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak és megütköztek Joábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is. Jelentést küldött azért Joáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. Ezt parancsolta a küldöncnek: ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását a királynak, és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked: miért mentetek harc közben olyan közel a városhoz? Hát nem tudtátok, hogy a várfalról lelőhetnek benneteket? Kiütötte agyon Abiméleket, Jerubesed fiát. Egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg Tébecben. Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj: szolgád, a hetita Úriás is meghalt. A küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Joáb. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád a hetita Uriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek, mondd meg Joábnak. Ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le. Így bíztasd őt. Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás elsiratta az urát. A gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette, az pedig felesége lett, és fiút szült neki. De az úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.
Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő ura, mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt nem keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, amit nem tetszik neki? A hetita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni, mert te titokban cselekedtél. De én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement a földön fekve, töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták. Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy a szolgái suttognak maguk között, is rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid hát a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Becsabét. Bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint. Jóáb közben harcolt az amóni Rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost, de követeket küldött Jóáb Dávidhoz, és ezt üzente. Harcolok Rabbá ellen, és a vízi várost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, különben én foglalom el a várost, és akkor az én nevemről nevezik el. Ekkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, és Rabbá alá ment, harcolt ellene, és elfoglalta. Levette a koronát a királyuk fejéről. Ennek súlya egy talentum arany volt, drága kövekkel volt kirakva, és Dávid fejére került. A városból is igen sok zsákmányt vitt el. A benne lévő népet pedig kihozatta, és fűrésszel, vas csákánnyal és vas fejszével dolgoztatta őket, meg téglaégető kemencékhez vitte őket. Így járt el valamennyi ammóni várossal. Azután visszatért Dávid egész hadi népével együtt Jeruzsálembe.
Lapozzatok még az 51. Zsoltárhoz. Zsoltár a könyv 51. részéhez. Így hangzik Isten igéje erről a helyről. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert Dávid bement Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemdől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg, újra szabadításoddal támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam. Ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és a égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jó Csionnal kegyelmesen, építs fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltáraidon bikákat. Amen. Ez a történet a hétvégén a férfi lelki gyógyulás alkalommal, hát nem is tudom hányszor előjött, tehát nagyon sokszor előjött, én biztos, hogy előhoztam. Beszéltünk is többen is utaltak erre a történetre. Én azt gondolom, hogy nem pusztán azért van, hogy erre a történetre bárki is utalt, mert feltétlenül erre készült, hanem azt gondolom, hogy a Bibliában ez egy olyan történet, ami bármelyik bibliaolvasó keresztény, de amikor elérkezik ehhez a történethez, nagyon megrázza. Igaz ez? Ha ezt a történetet olvasod, akkor ez a történet egy olyan megrázó történet, úgy, hogy ismered Dávidot, úgyhogy tudod azt, hogy Dávidról van családfa szempontjából beazonosítva Jézus Krisztus, tehát ugye úgy hívják, hogy a Dávid fia, a testi vonalon, ugye így azonosítják be Jézus Krisztus, így várták, és várják ma is a zsidók így vissza a messiást, és így nevezik a Dávid fia. És olyan megdöbbentő, hogy lehetséges az, hogy egy ilyen ember, akinek ekkora elhívása van, aki ilyen szívvel keres Istent, aki a medvét leteríti, az oroszlánnal megvív, aki neki megy Góliátnak, és azt mondja, hogy beszélhetsz így az élő Istenre, hogy veted a szádra az élő Istenek nevét gyalászkodva. Ezért ma a hollóknak adom a testedet. Ez a fiatal tinédzser fiú fogja puff, és leteríti Góliátot. Elindul a szellemi karrier, a látványosabb része, a királyi palotába kerül, és aztán ezredes lesz, és hadvezér lesz, és bármerre megy, mindig győz. Nem lehet eltiporni, nem dobja vissza a láncsát, mikor meg akarják ölni, elmenekül inkább, nem lázad a tekintély ellen, amikor bemegy Saul a barlangba, és mondják a többiek, öld meg, itt a lehetőség, az ellenséged, Isten kezedbe adta. És mondta, Isten ilyen dolgot nem tesz, nem bátorít Isten senkit a tekintély ellen való lázadásra. Mert ez nem az, annak forrása, nem az Isten, nem a sátán. És amikor ezeken így végigmegy, és olvasod a történeteket, akkor úgy megdöbben az ember, hogy hogy lehet, hogy ez az ember így elvétette a célt. Így mellé ment annak az elhívásnak, annak az útnak, amelyet az Isten számára kijelölt. Maga a történetből számtalan tanúság van, és valójában egyetlen nagy mély igazság van benne, amit meg szeretnék osztani veletek, és ami köré az egész történetet, hogy szeretném fölhúzni, vagy körbe járni és megnézni veletek, ez pedig az Isten kegyelme, és az Isten irgalma, amely itt egy ószövetség történetnél járunk, de azt gondolom, hogy ha őszintén belegondolsz, vagy őszintén belegondolok, számra felfoghatatlan. Tehát ez olyan mélysége van az Isten kegyelmének, ami kimeríthetetlen, azt gondolom az én számomra. És amikor hétvégén is láttuk, hogy együtt voltunk a tesókkal, és mondjuk a mai reggeli dicsőítést, ahogy már megéltük ott a kis szobában, ugye 3 négyzetméteren 10-valahány fiú, tapsoltunk egymás fülébe, és ahogy Isten szellem majd kiáratott azon a helyen, és ugye ott volt benne az, hogy egyrészt a szeretetnek megéltük a 3 irányát. Szeretjük az Urat, szeretjük a testvéreket, és fontos nekünk az elveszett ember. A bibliai szeretetnek ez a 3 iránya van. Szeretni Istent, szeretni a testvéreket, és szeretni az embereket, az elveszetteket. Amen. És aki Krisztushoz közel van, aki az Úrral együtt jár, abban ez a szeretet van benne. És akiben ez a szeretet nincs benne, mint hogy Dávidban sem volt benne ezen a helyen, az azt mutatja, hogy valahol a céltévesztésben kóvályog, vagy vándorol. Nem az Úr jelenlétében, nem az Úr közelségében van. Harc, háború, hát az Ószövetséget néhányan becsukják, amikor ezekhez érnek, ezekhez a történetekhez. Most ebben nem szeretnék belemenni. Igazán a tény az, hogy ebben az időben, amikor az eset, a történet játszódik, az van megírva, hogy amikor a királyok háborúba szoktak indulni, nem pedig a hadvezérek, a Biblia azt mondja, hogy a királyok szoktak háborúba menni, akkor Dávid elküldi a hadvezérét. 2 dolog, ami erőteljesen meleg ágya annak, hogy az ember eltávolodjon Istentől. Az egyik a lazaság. Amikor nem az elhívásodban, nem az Istentől vett helyeden állsz, vagy az életedben, nem a pihenésről van szó, hanem amikor pihenés címén olyan dolgokat tesz az ember, olyan dolgokat tölti az idejét, ami megtölti őket, az ő szívét hiába való dolgokkal, vagy beszennyezi az elmét, a szívét tisztátlan dolgokkal. A másik forrása pedig azt gondolom a céltévesztésnek a túlterheltség. Ugyanolyan veszélyes, mint a linkség, a lazasság, amikor valaki pihen, amikor harcolni kéne. Ez meg az, amikor valaki akkor is harcol, amikor pihenni kéne. Azt mondja a Biblia, hogy jó várni, és megadással lenne az Úr szabadításáig. Tehát valamikor nem harcolni kell. Elgondolkodtam azon nem régen, és ez persze egy külön történet, de mégis ugye elgondolkodtam rajta, hogy mikor hadakozunk és kezdünk harcolni, olyan mindig az ördög ellen harcolunk? Vagy lehet a Szentlélek ellen harcolunk? Vagy Isten ellen hadakozunk? Nagyon tanúságos dolog ezen elgondolkodni, mert ne feledd el, hogy semmi nem érhet bennünket azon kívül, ami Isten előtt el nem megy. Tehát minden, ami éri az életünket, az elmegy Isten előtt. Már nehézségre gondolok, ami úgy sokszor prés alá helyez az életünket. A bűn terhének is megvan a maga nyomora. Amikor a bűn rátelepszik az ember szívére, annak is megvan a maga terhe, és az rossz. Az fájdalmas. Sőt, azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy minél inkább van benne egy ember a bűnben, annál rosszabb az állapota. Annál több fájdalom járja át. És megvan a kísértése annak, hogy az ember akar szabadulni ebből a fájdalomból, és elkezd harcolni az Isten ellen. Hogy démonok, távozzatok tőlem, távozz tőlem, holott a Szent Szellem megszomorító munkája van a szívén. És nem harcolni kéne, hanem megtérni. Amen. És valamikor meg harcolni kell, amikor az ellenséggel szembe találja az ember magát, a kísértővel, a támadóval, aki lopni, ölni és pusztítani jön az életünkbe, hogy kirabolja a családunkat, az életünket, megfosszon bennünket Isten áldásától, és eltérítse bennünket attól az úttól, amelyre az Isten hívott el bennünket. Egyszer egy ember azt mondta nekem, hogy azon a helyen, ahol szolgálsz, lesz változás, ha találsz 10 olyan fiút, aki kész mindent megtenni, amit neked az Úr mond. Jó elgondolkodni azon, hogy egy-egy gyülekezetben hány olyan ember van, hogyha az Úr szól szolgáink keresztül, mert azért azt kell mondani, hogy vezetés nélkül a nép elbukik, tehát Isten fölállít és föl kell vezetőket egy gyülekezetben, és ennek megvannak a maga tekintély rendjei az Isten igéjében. Mégiscsak Pál apostol ment el gyülekezet plántálni először is, aztán pedig sokan csatlakoztak hozzá, tehát megvan ennek a rendje. De a kérdés mindig az, hogy amikor Isten szól, akkor hány ember van, aki azt mondja, megyek, követlek, induljunk. Ma vagy holnap? Vagy most azonnal? Fontos kérdés, hogy te és én hol állunk ezekben a dolgokban? Hogyan gondolkodunk arról, hogy az úton legyünk? Azon a helyen és ott, amit az Úr mond nekünk az életünk adott szakaszában. Mert ha nem ott vagyunk, akkor iszonyú leterheltségek jöhetnek az életünkbe, sőt beszedünk egy csomó olyan negatív, bűnös dolgot, amely megterhel az ember életét. Dávid tehát a teherhordozás helyett itt a semmittevést választotta, és mivel egész nap aludt, nyilván este fele már nem volt annyira fáradt. És hát szegény Becsabé, szoktuk sajnálni őt, azért elég világos volt még ahhoz, hogy a palota tetejéről jól lehessen látni, hogy éppen amikor az udvaron fürdik, akkor nincs rajta túl sok ruha. Hogy mi volt Becsabé szívében, hogy hol volt ő akkor, és hol kellett volna lennie ezen az estén, amikor még azért jól lehetett látni, a férje se volt otthon, a királypalota tövében, a királypalotára jól látható módon fürödni, nem tudom, erről nem ír a Szentírás. Azt sem tudom, hogy mi volt Becsabé szívében, hogy nagyon nem ellenkezett, az is biztos. Nem nagyon mondta úgy, mint Abigail, hogy ne vétkezz az Úr ellen, akit elküldött Dávidhoz az Úr korábban, hanem adta magát a bűnhöz. Ő sem ott volt, és úgy volt ott, ahol kellett volna lennie. Amen. És amikor Dávid megpróbálja ezeket a dolgokat elrendezni a saját módja szerint, akkor megint lelepleződik egy olyan hozzáállás, ami nem az Isten kegyelme, nem az Isten felé való közeledés mozzanatai, cselekedetei, hanem a bűn takargatásának a cselekedetei. Tehát megpróbálja eltakarni a bűnt, a szégyent, megpróbál takargatni, elkezd védekezni, elkezd fölépíteni egy olyan életet, amelyben minden arra megy ki, az energia, az erő abban van belefektetve, hogy ki ne tudódjon a bűn. Meg ne tudják. És a baj azzal, ezzel, hogy a szégyen takargatásának rossz vége lesz. Tehát a szégyen takargatása újabb hazugsággal és újabb bűnöket hoz be az ember életébe. Egyszer egy nagyon képszerű történetet hallottam ezzel kapcsolatosan. Azt mondta valaki, hogy ez egy tanmese, elég drasztikus, de nagyon tanulságos. Ellopott egy rókát. Befogtak vadon egy rókát, és kinyitotta a kerteszet, és ellopta a szomszédja rókáját. És hallotta a szomszéd, hogy valami motoszkálás van az udvaron, kijött az udvarra, és ott találta a szomszédot. És mikor a szomszéd hallja, hogy jön kifele a tulajdonos, bedugja a zakója, kabátja alá a kisrókát. És kérdezte, mit csinálsz te itt? Semmit, semmit. Hát akkor miért van nyitva a ketrec? Én nem tudom. Közben pedig a kisróka nagyon meg volt ijedve, és elkezdett harabdálni és kaparni. És végén elharapta a szívét. És meghalt. Persze tudom, hogy ez úgy, most ez egy tanmese, de a bűn ilyen. Tehát a bűn meg akar ölni. Tehát ez, a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. Ne gondolt, hogy pusztán annyi célja volt Dáviddal, hogy bűnre késztesse. Ő el akarta pusztítani Dávidot is, és mindazt a munkát tönkre akarta tenni, amit rajta keresztül Isten felépített, amíg Dávid az Istennek való engedelmesség útján járt, amíg ott volt, ahova az Isten állította. És amit letért alul az útról, ahova az Isten állította, egyből bejöttek az életébe a céltévesztésnek a velejárója, a bűnök. A bűn önmagában a görögben egy íjászati fogalom, hogy mellélőni. Tehát elvéteni a céltáblát, mellélőni. Tehát amikor Dávid azt mondja, érdül ellened vétkeztem, Uram, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem vétkezett Uriás ellen, vagy nem vétkezett a nép ellen, vagy nem vétkezett azok ellen, akik látták és tudták a cselekedetet, hanem azt mondja ezzel ki, hogy Uram, megértettem, hogy a gyökere ennek a bűnnek az volt, hogy elvétettem az utat, amelyen te akartál járatni. Több esetben rossz lelkiállapot és a bűnben való vergődés, kínlódás az azért van, mert hívő emberek elvétik az isteni elhívásnak az útját. És azt gondoljuk, hogy ezt megtehetjük büntetlenül. Hogy ezt úgy meg lehet tenni, mert végig is én döntök, hát persze szabad akaratom van, Isten nem kérheti tőlem, nem kiemeltem, és unom az egészet, majd én eldöntöm, mit csinálok. Hát Dávid hadakozott eleget már, úgy gondolom, megcsinálta maga dolgát, most éppen kivett egy év szabadságot. Ez nem a pihenéssel van baj, ha valaki fáradt, hogy pihenni szeretne, megpihenni az Úrban. És igazán a pihenésben olyan dolgot választ, ami építő. Nekem kigyullad a piros lámpa, sőt, villogni is kezd, amikor két hívő ember találkozik, beszélgetnek, és nem tudnak a Bibliára szólni egy szót sem. Vagy amikor nem tudnak imádkozni. Félelmetesnek tartom, hogy úgy jönnek össze keresztény családok partizni, hogy ott nem jöhet elő a Biblia. Tehát arról beszélni olyan ciki. Másról beszélni, sok minden másról lehet beszélni, de amikor az ígéről nem tud valaki beszélni, és nem tudnak imádkozni, ott nekem villog a piros lámpa, mert ott valami már el van rejtve, ami nagyon veszélyes. Tehát mi nem attól vagyunk megőrizve a gonosztól, hogy azt csinálják, hogy mi akarunk. Hanem akkor vagyunk, akkor tud Isten megőrizni a gonosztól bennünket, ha követjük őt. És érünk az ő oltalmával és kegyelmével. Tehát figyelj oda! Nem jók azok a barátságok, még a hívő és keresztény barátság nevezik is azokat névről, ahol filmekről, kocsikról, rúzsokról, parfümökről, nem tudom miről még lehet beszélni, de igazán, hogy az Isten igéről tudunk-e beszélni, az ciki, vagy olyan úgy érzed, hogy olyan még előhozni is olyan kínos. Az, akkor jó, ha villog a lámpája az embernek, mert valószínűleg, hogy nem azon az úton jár, ahol az Isten állította. Én nem valami bigottságról beszélek itt, hogy nem lehet beszélni akár hölgyeknek frizuráról, vagy hogy most milyen illatot vettél, vagy fiúknak figyelj, hány hengeres meg. Tehát értitek, az nem ilyen bigottságról beszélek, hogy már ezen beszél valaki, akkor kigyűjjön piros lámpa, tér meg testér. Tehát nem gondolom, hogy ez így van. Tehát ebben is egy egészséges, normális emberi kapcsolatokról van szó, de hogyha tehát amivel telve van az ember szíve, az jön elő a száján. Amen. Amivel meg vagyok töltve, arról könnyű nekem beszélni. És lehet, én unalmas társaság vagyok néhány embernek, amúgy, vagy te, mert lehet, hogy a szíved olyan dolga van tel, amit mondjuk az ő szíve ugye nem nagyon vesz. De azért ne aggódj annyira ezért. Mert nem biztos, hogy neked kell aggódni. Az így van. De ezt mondom, nem szeretném, hogyha tehát nem egy szélsőséges dologról beszélek, hogy meg tudunk osztani egymással dolgot, tudunk egymás dolgainak örülni, Isten megáldott valamivel, vagy értitek, hogy tudunk örülni annak, de jól néz ki, de csinos vagy, de jó, örülök, hogy megáldott az Úr ezzel a dologgal, vagy értitek, szóval vannak az életnek természetes dolgai, amiről persze, hát nem az, hogy nem beszéltünk Sanyi prédikátorról, tehát nem szeretnék ilyen defektes dolgokat, de érzitek igaz a súlyát ennek. Hogy amikor nem tudunk úgy zárni egy beszélgetést, hogy imádkozzunk, hogy imádkozni szeretnék érted, vagy értem, és kérlek, hogy imádkozz, akkor vagy a mi beszélgetésünk, amiről beszéltünk, az lehet jobb lett volna, nem is történik meg, vagy nem azon a helyen vagyunk, ahol Isten bennünket állított, nem azon az úton járunk. Tehát amikor egy hívő meg a szíve meg van terhelődve, és állandóan nyomás alatt van, az lehet próbatételtől. Hogy megpróbáltalások vannak a szívben, és persze az nem mindig olyan dalolós dolog, ilyen nagy ugri-bugri. De mégis azt gondolom, ezek alatt a terhek alatt is az Istennek a célja az, hogy megtalálja az ember az Úrban a békességet, a megnyugvást. Én azt tapasztalom, hogy ezek a nyomások az életemben olyan áldások. Olyan kegyelem az Istentől, amikor olyan terheket kell hordoznom, ami az Isten útján való terhekről van szó, közelebb visznek az Úrhoz. Tehát egyszerűen abban az állapotban, hogy hozzák a szívemet, hogy vágyom arra, a szükségét érzem az Isten jelenlétének, hogy keressem az Urat, hogy olvassam az igét, hogy imádkozzak, hogy közelebb menjek hozzá. Érzitek? Tehát ezek a terhek közelebb segítenek bennünket az Úrhoz. A nem az Isten szerint volt terhek pedig elválasztanak bennünket az Istentől. És itt ezekben a dolgokban érdemes odafigyelni, hogy ki ellen harcolok, amikor terhek alatt van az életem. Hogy most jó várni és megadással lenni, vagy jó parancsolni Jézus Krisztus hatalmas nevében, hogy eltávozzon az ördög a családomtól, vagy az életemtől, vagy a munkahelyemtől. Igaz, értitek? És az azt határozza, hogy milyen helyen vagyok, milyen úton járok, és az hova visz engem, közelebb az Úrhoz, vagy távolabb. És elég. Tehát a gondolkodásból, amin én gondolkodok, ami jár az eszem, és amiről beszélek, el lehet dönteni, hogy engem közelebb visz az Úrhoz, és azokat is, akikkel erről beszélek, vagy pedig távolabb visz őket. És a forrását már be is lehet azonosítani. Hogy milyen forrásból jött ez a gondolkodásmód, ez a hozzáállás, ez a beszéd. Tehát Dávidnak és Betsebének óriási problémája az volt, hogy nem úgy, nem akkor, és nem ott voltak, ahol az Istentől rendelt helyük lett volna. Amen. Biztos, hogy az asszony hiányzott neki a férje, ki tudja, milyen indulatok, milyen dolgok kavarogtak benne, hogy mi az, ami fűtötte, mi az, ami mozgatta, én nem tudom. De az biztos, hogy nagyon simán mentek ezek a dolgok. Mind a Dávid részéről, mind az asszony részéről. Itt valami nagyon nem volt rendben. Hogy nem jelzett. Tehát nem jelzett. A piros lámpa nem gyulladt ki, hogy veszély. Vagy nem mondta egyik sem a másiknak, hogy figyelj, stopp, állj meg. Úriás. Csak néhány szó erről az emberről. A 2 Sámuel 23:38-ban olvasod azt róla, hogy 30 kiváló vitéz közül az egyik, és a 37 közül, a Dávid vitézei közül volt az egyik. Tehát 2 Sámuel 23:38. Tehát ez az ember, Úriás, a hetita Úriás, ez egy hűséges ember volt Dávidnak. Nem akkor került Dávid mellé, mikor Dávid király lett, és mondjuk valamilyen előnyt lehetett élvezni abból, hogy Dávid együtt jár, hanem sokkal inkább hátrányát látta a Dáviddal való közösségnek, ugyanis az Adulám barlang, a sziklák közötti bujdosás, az erdőséből a bujdosás, körülbelül ez volt az, ami a karrier volt számára Dávid oldalán, a folyamatos menekülés. Meg egy-két csetepati azért ott bekerült még. Tehát ez az ember, Dávid olyan hűséges embere volt, aki Dávid nyomorúságában, üldözött állapotában állt mellé, és tartott ki mellette mindvégig. Nátántról olvassuk, hogy bement Dávidhoz. És itt is azért tanulság az, hogy bizonyos szituációban mennyire kell figyelni arra, hogy egy-egy ilyen mély helyzetben lévő embert Isten hogy és milyen módon akar kihozni abból a helyzetből. Hogy és milyen módon akarja Isten, hogy szolgáljunk felé, vagy kinek kell szolgálni felé. Mert Dávidnak a bűnét azért valószínűleg elég sokan tudhatták a palotában, tehát nem gondolom, annyi a titokban maradt szolgákról olvasunk, és hát tudjátok, az emberek, tehát hogy körülbelül mennyien futótűzként terjedt el a palotában ennek az egész ügynek a híre, de nem mert senki szólni semmit. Amilyen állapotban volt Dávid, meg is tudtam érteni. Ugyanis a bűnben lévő szívű ember dühös, agresszív, támad. Amikor az ember takargatja a vétkét, akkor hajlamos arra, hogy kivetítse a bűnös állapotát, a szívét másokra, és másokat okolja nyomorúságáért. Másokon verje le a port. Másokat támadjon, másokat kritizáljon. Ezért mindig, amikor az emberek így elkezdenek kritizálni valakit, és úgy vágni valakit, okkal vagy ok nélkül, de ezzel a lelkülettel, ott mindig gyanús, hogy abban a szívben igazán mi van. Szóval Nátán küldte Isten Dávidhoz az ország vezető prófétáját. Az, hogy sokan imádkozhattak Dávidért a helyzetért, az valószínű, hogy igaz. Ez így van. Hogy tudott a hadsereg, Jóáb a hadseregparancsnok, a többi vitéz, a katona, akik visszavonultak Uriás mögül, soha nem szoktak ilyet csinálni. Mindig intette Dávid őket, ne menjetek közel a várfalhoz, nehogy lenyilazzanak, vagy ledobjanak valamit, és meghalljatok. Most meg halálba küldözzem, mert elég sokan tudtak erről az esetről. És Nátánt küldi oda, Isten, megvan mindenkinek az embere egy gyülekezetben. Az egészséges. Ha megvan a pásztornak is, a házi csoportvezetőknek is, a testvéreknek, testvéri kapcsolatban is, azt gondolom, kell, hogy meglegyen mindenkinek az embere, aki imádkozik a másikért, figyel oda az életére, szereti a testvérét, törődik vele, hogy mi van a sorsával, mi van az életével, észreveszi, hogyha már az ember hetek óta olyan terhek alatt van. Tehát látod az ábrázatán, a szemén, hogy a szomorú. Ugyan el van halványolva az Istenek dicsőség a szemében, az arcán. Igaz látszik, nem? Nem látszik az, nem az ember, amikor, igaz? Amikor úgy el van szürkülve. Lehet, hogy fáradt, és oda még figyelj, baj van, te annyira kimerült vagy, somó bajom van, nehézsége van. Akkor gyere, imádkozzunk, ez is uradjon neked szabadulást ebből. De akkor is oda megyek. Ha én vagyok az embere, értitek? Tehát biztos, hogy a kormányon lévő emberekhez is jó lenne, hogy oda menni, és akkor elmondani néhány dolgot. És beszélünk is sokat, és biztos én is, és engem is szólt hozzá az Úr a beszéddel kapcsolatban, hogy jó lenne erre azért jobban odafigyelni, mert látom, hogy elengedtem néhány dolgokban azt a mértéket és mércét, amit az Úr adott, de nem biztos, hogy engem vagy téged fog oda küldeni mondjuk a miniszterelnökhöz az Úr, hogy oszd ki. És a figyeled, Nátán sem kiosztja Dávidot, hanem tisztelettel megy oda azért. Tehát azzal a tisztelettel, hogy jelen pillanatban még az Isten őt hagyta meg a felkent pozícióba. Mert Istennek lett volna hatalma az életét is elvenni Dávidnak azonnal, nem? Lett volna hatalma, tehát ez másképpen is történhetett volna, mert amit csinált, az alapján mondjuk halált érdemelt volna, ez tény, a törvény szerint. Nátánt küldöl az Isten egy megfelelő embert Dávidhoz, és mondja maga kis történetét, amit hallottunk, olvastunk, és megdöbbentő Dávidnak a reakciója. Azt mondja, halálfia legyen. Halál alakoljon. És 4-szeresét fizesse annak, amit elvitt. A törvény szerint egy lopott bárányért 4 bárány kell adni. Nem halált kell. Nem kell megölni, nem kell megkövezni senkit. Amikor valaki meg van bélyegezve a lelkiismeretében egy bűnben, ugyanazt a bűnt másban kegyetlen módon meg tudja ítélni. Olyan kíméletlenül tudja vágni, hogy ez vagy az legyen vele. A saját terhet lelkének, szívének ítéletét mondja ki másikra. És akkor, amikor ezt Dávid elmondja, hogy halál alakuljon, meg még a törvényt is töltse be, tehát egy súlyos ítéletet mond ki arra az emberre, akkor azt mondja ki, Nátán, te vagy az az ember. Te vagy. Ezt te tetted. És Isten beszél Dáviddal, hogy elhoztalak téged a júnyáim előtt, tudjátok, később ígérted ad neki Isten, és mondja neki Isten, figyelj ide, minden neked adtam, királyát tettelek. És ha kevés, ha keveselted volna azt, amit van, hát miért nem kértél tőlem? Ha úgy gondoltad, hogy kevés neked, ami van, azok a feleségek, ahány van neked, nem tudom, hány volt már. Vagy a másanú feleség, azt tudom, hány volt, lehetett volna neki. Abban az időben, ugye, ezek nem álltak helyre még a ezeknek az embernek az életében, ugye az édeni állapota, egy férfi és egy nő élete szóló kapcsolat a házasság tekintetében, itt még volt egy defekt, amit Jézus Krisztus helyreállít, ugye, visszautalva a házasság szereztetésének igényére. És akkor azt lehet látni, hogy Isten megkérdezi Dávidot, hogy miért mentél arra az útra, amely nem én vezettelek, hogy holott én meg tudtalak volna téged áldani. És miért nem nekem mondtad el? Miért akartad elvenni mástól azt, ami tiltott? Miért a tiltottat akartad elvenni? Holott én adtam volna neked jó adományokat, jó dolgokat. Ha kéred tőlem, ha valamiben hiány szenvedtél volna, adtam volna neked mindent. Miért még olyan úton, ami nem az én útom, hogy megszerezd azt, amire vágyol? Miért mi a magad útján, hogy elvedd azt, amire úgy gondolt, hogy szükséged van? Miért nem hozzám jöttél, akinek a szívén az van, hogy meg akarlak áldani? És alig vár, hogy megáldjalak téged. Ugye ma is, hogy néztük az áldással kapcsolatban, hogy Istennek a lényéhez tartozik az áldás. Hogy reményteljes jövőt akar, és nem összeomlást, és nem pusztulást. Amen. De Isten lényéhez tartozik, hogy emel, hogy megállt, hogy helyreállít, hogy bekötöz, hogy meggyógyít, ha meg is sebez. De a helyreállítás van az ő szívén, a gyógyulás, a szabadulás, a megváltás, a szabadítás. Amen. Miért vagyunk mégis olyanok, hogy olyan utakon megyünk, ami nem a mi útunk, és beszedünk egy csomó olyan dolgot, amely elválaszt bennünket Istentől. És bekeményedik a szívünk. És nem tudom, mit kezdeni Isten jelenlétével, mert nem is érzékeljük. Olyan messze lehet kerülni az Istentől, hogy valaki nem érzékel Isten jelenlétét. Látja a másikat, hogy tehát tölti az Úr, tölti, még mindig tölti, már folyik ki, csordul túl Isten szelleme az életében, és az Istennek a kenete. És akkor ő meg úgy van, hogy ez mi van, nem is jó az alkalom, ez egész olyan cikén, unom az egészet már, meg rosszul érzem magam. De amikor Dávidhoz oda megy ez az ember, akkor Dávid beismeri, hogy vétkezett. És tudjátok, van egy olyan pont az ember életében, amikor már nem akarja tovább takargatni. Mert még most is mondhatta volna, a hatalom nála volt, hogy jöjjétek meg. A rutinja már volt a dologban. A probléma megoldó képessége ki volt csiszolva Dávidnak ebben az ügyben. Aki nem stimmel, aki kicsit problémás lett az ügyben, megkerülni és kész. Figyelj, meg lett volna hatalma. És valószínűleg, hogy Uriást odaengedték a falhoz, Joábék, Nátánt is kivégezték volna, Joábnak amilyen volt, nem lett volna probléma. Megtette volna. Majdnem biztos. De van egy pont, tudjátok, az emberek életében, amikor eljön a szabadulásnak a lehetőség és a pillanata, amikor már alig várja, hogy kijöhessen. Tehát azt hiszem, Dávidnak eljött az életében az a pont, amikor akkor küldte oda Isten Nátánt hozzá, amikor valójában Dávidnak a szívében már elege volt az egészből. Tehát ő már, ha lehetett volna, csak valamilyen módon, csak nem találta, hogy jöhet ebből ki, nem találta a megtérésnek az útját. És kellett valaki, aki visszasegítette őt, hogy kijöjjön az életéből, hogy meg tudja vallani az ő bűneit. És Dávid ez a lehetőséggel élt. És azt mondja, hogy Isten, nem halsz meg. Nem halsz meg. Hát elképesztő. Tehát ezek után, amit az ember csinált, és akkor Isten azt mondja neki, hogy mivel beismerted, megvallottad, nem kell meghalnod. A gyermek hal meg helyette. Gyakorlatilag ugye a bűnben fog a gyermek, az hát pontosan nem helyette, de ugye egy kicsit előképe az helyettes áldozatnak ez is, de következménye a bűnnek a gyermek. Megdöbbentő az, hogy a havi tisztulás éppen akkor van véget, hogy gyakorlatilag a fogantatásnak nagyon kicsi esélye van ebben az időszakban, és úgy lehet meg is beszélték ezek az emberkék itt, hogy akkor hogy is állunk ezzel a kérdéssel. És ugye azért nagyon nem lehetett számítani arra, itt lesz gyerek. És Dávid megdöbben, hogy mégis fogant az asszony a méhében. Megfogant a bűnből a következmény. A 4 Mózes 14-18-ban azt olvassuk, 4 Mózes 14-18, az Úr türelme hosszú, szeretet a nagy, megbocsátja a bűnt, a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. A római levélben is azt olvassuk, hogy elveszik büntetésük jutalmát önmagukban azok, akik nem az Isten útján járnak, hanem Isten ellenségeiként élnek és cselekeztek és gondolkodnak. De azért Dávid bűnének megvolt a következmény az ő életében. Naív dolog azt gondolni, hogy az ember belemegy bűnökbe, akkor azt minden következmény nélkül meg lehet úszni. A bűn mértékétől, az Istentől eltávolásnak hosszától és távolságától függ az, hogy milyen árat fog fizetni az ember azért, hogy a saját útjáját, a saját kívánságait követte, és elhagyta az Úrnak az útját, amelyben meg van ígérve az oltalom, a védelem és az áldás. De az Úr útjában megígérve, nem a mi utainkon van megígérve. Amen. Tehát az, hogy nem ütöd meg a lábadat a kőbe, az nem az én utamra vonatkozik, hanem az Úr útjára vonatkozik. Amen. És Krisztus is az Atya által megszabott irányban ment, és így működtek is az életében az igazságok. Tehát Dávid és Becsavénak törvénytelenül fogant egy gyermeke. Aztán Ammón megerőszakolja féltestvérét, Támárt, Dávid családja. Majd Absalon megöli Ammont. Ez mind ebből a bűnből nőtt ki. Ez el lett vetve egy rossz mag, és jön végig a családom. Aztán Absalon fellázítja Izraelt, és Dávidnak menekülnie kell, és az egyik legmeglependő történet azon a tetőn, ahol Dávid megkívánja Becsabét. Sátort vonnak fel, és Dávid másnapú feleségeivel a fia fényes nappal. Hál. Azon a tetőn, ahol Dávid ott volt, és akkor, amikor nem kellett volna ott lennie, és amikor nem szabott volna ott lennie. Salamon, Dávid fia, idegen népek közül vesz asszonyokat, mert a szerelem, a vágy, az erosz elönti, és kívánja vágyik az ő testükre, és tudjátok, hogy ezek az asszonyok hajlítják el Salamon szívét, és bálványimádóvá válik. Az élete végén mi történik vele, azt igazán nem tudjuk 100%, de a prédikátor könyvében azért ott le van írva, hogy azért arra jöttem rá, hogy csak az Úr. Más nem számít. Úgy gondolom, hogy talán Salamon élete végén sok bukfenc után rájön, hogy nem kellett volna. Azért, hogy Dávid szíve mennyire megváltozik ebben az egész eseményben, az mutatja, hogy amikor ugye Absalon meggyalázza a feleségeit, elveszi a királyságát, megöli az egyik fiát, a másik fia, nem öli meg Absalon, sőt, amikor ugye Dávid vitézei és Izrael hadban állnak, akkor Dávid még mindig azon aggódik, hogy meg ne halljon Absalon. Hogy a fiúra vigyázzatok. Szóval, hogy Dávidnak a szíve mennyire megváltozott. Gondoljatok bele, egy bárányért már ölt volna. Most meg ilyen bűnök után még mindig azt keresi, hogy tudja megmenteni. Szóval tudod, ez a különbség a között az ember között, akiben az Isten kegyelme, akinek az Isten kegyelme betölti a szívét, vagy a között, akinek a törvény és a bűnök mélyítette éppen az elmét és a szívét. Tudod, nem véletlen az, hogy amikor Pál apostol Timóteusnak írja a levelét, és elég nehéz szolgálata volt Timóteusnak, nem egy könnyű helyzet, hogy a fiatal szolgáltatóvének azt mondja, hogy te azért, fiam Timóteus, erősödj meg a kegyelemben, ami a Krisztus Jézusban van, és tanítsd azokra, amiket tőlem tanultál, azokat is, akik majd mások tanítására alkalmasok lesznek. Úgy látom, tudjátok, hogy a mai korszakban annyira kulcsfontosságú, hogy mi keresztény emberek a kegyelemnek a mélységét újra megértsük. Félelmetesen látom még az én szemben is, hogy milyen felületes a kegyelmhez a viszonyom. Hogy hogyan gondolkodok a keresztről. És azt is félelmetesnek látom, éppen most olvastam néhány gondolatot a héten, és nagyon-nagyon megérintett, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogy amikor azt mondják keresztény emberek, hogy hát szeret az Isten, ő az Atya, vagy aranyosan kedves, jóságos, és akkor biztos megbocsát nekem minden bűnt. És elfelejtjük azt, hogy önmagában a bűnbocsánat nem ezért van. Tehát azt, hogy én azt gondolom, hogy Isten úgy is megbocsát, hát ő szeret engem, majd lesz valahogy, hát majd oda menjünk a mennyországba, aztán hát úgy is szeret, hát annyit prédikálnak róla, hogy szeret az Isten, jó az Isten, nagyon, ez mindig az. De a bűnbocsánat Jézus Krisztus vére, megtört teste, a Golgotai kereszt és az előtérő szenvedések által vált elérhetővé minden ember számára. Amen. A Jézus Krisztus szenvedése, gyötrelme nélkül nincs bűnbocsánat. A kereszt nélkül nem lehet menni az Istenhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem azért van bűnbocsánat, mert a mennyi atya olyan aranyos, olyan kedves, hogy nem bántana bennünket egyáltalán. Hanem azért van bűnbocsánat, mert az Isten haragja, amely a bűneink miatt bennünket kellett volna elérjen, az ő fiát törte össze. Amen. És ez egy nagyon súlyos dolog. És ha ezt elfelejtjük, hogy az életünkben a bűnbocsánatnak a forrása, a Krisztus szenvedése, halála és áldozata, akkor nem értjük meg a kegyelemnek a lényegét. Hogy a kegyelem arról szól, hogy neked Isten elengedi, mert másban megbüntette. Amen. És Dávid megérti azt, hogy igazán ő, amiben van, és ahova eljutott, azt nem érdemli meg. Az nem azért van, mert olyan ügyes volt, olyan prímán nyomult előre a ranglétrán, úgy ügyeskedett, és jókor volt jó helyen, ahol szokták mondani, hanem Isten kegyelméért van. Nem az érdemei miatt. Amen. Ahova eljutott, ahova emelkedett, oda az Isten emelte föl a kegyelemből. Persze, az ő döntései kellettek hozzá, hogy ezt megragadja, elfogadja, és engedelmeskedik, és követi. Máté 1.6-ban találunk egy a nemzetség táblázatban, Máté Evangélium 1. rész 6. verse. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Elképesztő. Egyszerűen ez elképesztő. Gondoljatok bele, hogy az evangéliumok első bevezetésében, hogy a Jézus Krisztus születésével kapcsolatban fontosnak találja a Szentlélek, hogy Máté által leírassa, hogy Dávid és Dávid felesége, Dávid, hogy is, Dávid fia Salamon az Úriás feleségétől. Tehát nem Becsabétől, hanem az Úriás feleségétől. És azt mondja az Isten igéje, hogy őtőle származik a Mesiás. Tehát ez itt már vége. Tehát az ember kisülnek a biztosítékai az agyának, a szívének, az érzelmeinek, és nem bírja befogni, hogy ezt még itt beleteszi az evangéliumoknak, az első evangélium, amit olvasunk, ugye jelenlegi szerkesztésében a Bibliának, hogy az elejére, hogy az Úriás feleségétől. Szóval tudod, ez az Isten helyreállító kegyelme. Ez az Isten kegyelme. Tehát egyszerűen olyan hatalma van az Isten szeretének és a kegyelmének, olyan hatalma van a Golgotai keresztben az Isten erejének, hogy helyre tudja állítani a dolgokat. Ilyen mértékben. Ez hihetetlen. Ha belegondolsz, ez felfogadatlan. Olyan mélység, olyan magasság, olyan szélesség, hosszúság, az ember nem látja be. Hogy az Isten bevállalja. Hogy megbocsátottam neki. Megbocsátottam neki. Vállalom. Hogy soha nem lehetsz, ha bűnből jössz ki és megtérsz, Istennél másodrangú, vagy harmadrangú, aki dugdosni kell, hogy ne lásson senki, mert ciki, hogyha veled együtt meglát. Tehát Isten bevállalta, hogy igenis Dávid hozzátartozik. Hozzátartozik, mert megtért. Megbánta a bűneit, és elhagyta azt. Jakab 5.16-ban a bűnvallással kapcsolatban olvasunk egy nagyon fontos igét. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Látodok el, hogy a Zsoltárok könyvében is olvastuk azt, hogy Dávid fizikai fájdalmakat élt meg. Tehát a bűnben való, hosszú ideig való bennmaradása által a bűn elkezdte emészteni a fizikai testét is, és egy fizikai betegség jelentkezett, egy fizikai fájdalom, a fizikai testében is jelentkező fájdalom is jelentkezett. Tudjátok, emésztési problémák, gyomorproblémák, fájdalmak, csontokban lévő fájdalmak, mindenre kihat az, amikor az ember a bűnből nem akar megtenni. Rossz kerély állapot, ingellékenység, teljesítőképességnek a romlása, leblokkolódik az ember. Így van? Tapasztaltátok már ezt is? Tehát jön egy betegség bejön a testébe Dávidnak, egy fizikai fájdalom bejön a testébe Dávidnak, és azt le is írja, hogy míg elhallgattam vétkeim, megavultak az én csontjaim, tehát jajgattam napestig, tehát ugye keveredik a lelki és a fizikai tünet. Keveredik a kettő egymással. És azt mondja az Isten igéje, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, hogy az Isten megszabadítson és meggyógyítson titeket. Megvan az ideje annak, amikor az emberek kijöhetnek a bűnökből. amikor megadatik az a lehetőség, az a pillanat, mint ahogy Dávidnak megadatott, hogy na most itt van. Itt van. Most már elegem van belőle. Mindegy, mi fog történni. Tehát tudod, Dávidot, ahogy látod a zsoltárokban, hogy a szent lelkedet ne vond meg tőlem. Tehát ő már nem a királyságot akarta megtartani. Tehát Dávidnak nem az volt a lényeg, hogy a király lehessen, vagy király maradhasson. Őt már ez nem érdekelte. Egy dolog érdekelte, hogy az Isten jelenlétébe visszakerülhessen. Hogy újra az Isten jelenlétét élvezhesse, ahogy azt élvezte korábban a bűneset előtt. Mert nem szólt a lant, vagy a hárfa, nem szóltak Dávid dicséretei. Csend volt a palotában. És Dáviddal nem nagyon lehetett beszélni, mert ingellékeny volt nagyon. És már neki nem érdekelte a királyság, nem érdekelte, semmi nem érdekelte. Egyetlen dologra vágyott, hogy visszamehessen Isten jelenlétébe. És tudod, lehet beszélni dolgokról, ki lehet dumálni dolgokat, de ha nem vagy benne Isten jelenlétébe, ha nem tudsz bemenni Isten jelenlétébe, akkor annak oka van. Annak oka van. Látszólag ki lehet magyarázni dolgokat, meg lehet magyarázni dolgokat, és engem biztos, hogy meg a másikat, és félre tudjuk vezetni egymást, mert Dávid is mindent megtegye, de Isten nem lehet. Nem lehet. Isten nem vállal a közösséget a bűnnel. Hogy énekeltük, annyira fantasztikus volt az Isten szentségéről, ha halleluja. Ó, halleluja. És a szentségről azt mondja a Biblia, a megigazulásunkkal kapcsolatosan tudjátok, ez egy olyan mély igazság, hogy Isten a maga igazságát nekünk tulajdonította. Itt ez megint olyan dolog, hogy az agyam itt már sülnek ki a biztosítékok sorba. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus áldozatáért, véréért, szenvedéséért az Isten téged olyan igaznak fogad el, mint ő maga, ezért be lehet menni az ő jelenlétébe. Ezért lehet az, hogy te most itt, a mai alkalommal ezt a dicséretet így tudtad énekelni, és ha rendben vagy az Istennel, akkor be tudtál menni Isten jelenlétébe. Bizonyos mértékben ebben vannak különbségek. Ha te ebben az igazságban vagy, ami nem a saját igazságod, ha van az igazság, amit Isten Krisztusért neked adott, neked tulajdonított, azonosít vele téged. Ne engem is, halleluja. Bűnvallás. Megvallani, néven nevezni. János első levele, ugye, első és 9. vers. Valljátok meg a ti bűneiteket, és Isten pedig megbocsát, és meg is tisztít. Figyelj, ne azon gondolkodj, hogy mekkora tisztításra van szükség az életedre nézve. Azt írtam ide és egyszer kis kézjegyzetemben, hogy Istennek nem számít, hogy kis mosás vagy nagy mosás. Halleluja. Érted? Mikor azt mondja Isten, hogy megtisztít téged minden gonoszságtól, akkor ebben de nincs benne az, hogy ettől a pontok ez már mosodánkat ne látogassák. Érzed? Hanem mindegy. Tehát nem az a lényeg, hogy mekkora, hogy mit követtél el, mert tudod azért a Biblia az Új Szövetségben, a gondolatban, a kívánságok területén, a szemek által elkövetett bűnöket ugyanolyannak veszi, mint aki megtette volna azt. Csak mi gondolkodunk néha másképpen a bűnökről. De Isten kegyelmes, és azért, mikor ezekben benne vagyunk, ugyanolyan nyomorúságot élünk meg, mint ha megcsináltuk volna, és ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy ez így van. Tehát vannak dolgok, amikor meg kell vallani a bűnt, és van, amikor bizony oda kell menni egy testvérhez, akivel megbízok, és azt mondom, testvér, imádkozzunk, mert nekem most már itt elegem van. Nem akarok tovább ebben lenni. És megvallja a bűnét. Alázat kell hozzá, számon kérhetővé válik az ember. Másik oldalt mondja, hogy őrizője vagyok én a testvéremnek. Hát bizony az vagy. Remélem nem a Káin útja akar lenni senkinek a jövő, hanem az Isten útja, aki felhívja Káin figyelmét is, hogy talán nem így kéne gondolkodnod. Imádkozni lehet egymásért, tudjuk bátorítani, erősíteni egymást, a bűnnel szemben való harcban tudjuk egymást erősíteni. Azt mondja Timóteus, hogy az ifjúkori kívánságot pedig kerüld azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat, akik ugyanúgy vannak, vágynak a tisztaságra, a szentséggel, imádkozz együtt velük. Könyörögjetek, keressétek az Urat, imádkozzatok egymásért ezekért a dolgokért, hogy tisztaságban, szentségben megállj. Amen. Azt mondja, kerüld el, de szükséged van olyanokra, hogy tiszta szívvel keresik az Urat, hogy legyőzzék a bűnt Isten ereje által. Amen. És a fiúkkal elmondhatjuk, hogy milyen ereje van, amikor együtt imádkozunk. Igaz? Hú. A kis helyiségén alig maradt tető. Ma reggel. Hú. Halleluja. Az első gitár tengetésnél, bum, benne az Isten jelenlétébe. Úgy, de mennyi bűnt megvallottunk. Mennyi bűnt kihordott a Szentlélek, és hú, én is akkor kezdtem foglalkozni emberekkel, nekem is a Szentlélek, akkor most figyelj csak, akkor most kicucolunk, jó? Nem frankizünk itt, hogy most te imádkozol itt emberekért. Tessék csak elő, ne csak a malacot, a kocát is tudjátok. Ne csak a kicsi dolgokat, amik olyan szalonképesek. Tudod, Uram, mikor ott a múltkor olyan kis furcsa voltam. Na ez az, amiből sosem lesz szabadulás. Hazudtam, loptam, csaltam, irigy voltam, féltékeny voltam, türelmetlen voltam, tisztátlan gondolataim voltak, olyan dolgokra vágytam, amit nem az Isten szerint való volt. Mi? Mi az? Megvalani, nevén nevezni, imádkozni egymásért, odaállni egymás mellé. És Istennek van hatalma meggyógyítani ebből a kínzásból, a gyötrelemből, ami az ördögnek és démonainak munkája egy ember életében, amikor bűnben van, hogy gyötri, kínozza az ördög, vádolja az ördög, ugye világosan megvan írva a Bibliában, hogy vádló, súgja, mondja neked, mikor mennél előre az Úr jelenlétébe, kicsit akarsz amit tenni, jön az ördög, mit akarsz, te akarsz, hát mit képzelsz te? Eszebe jutatja a képeket, a helyzeteket, a szituációkat. A Szent Szellem munkája más. Ő nem vádol, hanem megszomorodik. A Szent Szellem, aki megtért újonnan született és vette Isten szellemét, az azt tapasztalja, ugye, ez nem egy lelki érzelmi dolog, hanem a Szent Szellemnek a munkája bennünk. Úgy megszomorodik. Az ember egy mély szomorúságot él meg a bensejében. Ő szomorúvá válik. Ezt nem kell űzni, ennek engedni jó. Mikor megszomorodik a Szent Szellem a bűneink miatt az életünkben. Ötvenegyedik Zsoltár, hozzá lapozunk a 16. versben. Ments meg, mert vért ontottam. Tehát Dávid nem beszél mellé. Tehát amit elkövetett, amit megtett, azt vallja meg, azt hozza felszínre. Harmadik versben, 51. Zsoltárban. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Néha megkérdezik az emberek, hogy úgy gondolkodunk néha, hogy olyan bűnös vagyok, hogy nem vagyok méltó Isten bűnbocsánatára. Isten bűnbocsánatára persze, hogy nem vagyunk méltók, hát ez nem is kérdés. Ez azért van, mert ő ilyen kegyelmes. Ennyire kifogyhatatlan az ő kegyelme, tehát egyszerűen felfoghatatlan és elképesztő. Ha ebben a történetben is végig gondoltak, vagy saját életünket végig gondoljuk, hogy milyen nagy az Isten kegyelme rajtunk hívőkön. Szóval a kegyelemnek újra való felfedezése, ebben való megerősödés bibliai módon. Tehát nem a kegyelem, mint a bűn takarója, hanem a kegyelem, mint az Isten szentségének egyedüli útja. Ahogy az Isten szentségébe egyedül részesedett az ember, a kegyelem által. Igaz, hogy teljesen más irány. És azt mondja Dávid, hogy tisztíts meg engem teljesen. És igenis, ezt lehet kérni, és Istennek van hatalma megtisztítani teljesen az ember szívét. Kicuccolni, kitakarítani, kitisztítani. A bűneink is, kallátvörösek is. hótisztává lesznek. Így van? Ezt olvassuk a Bibliában. A 4.-5. versben olvasod 51. Zsoltár 4. vers. Teljesen mosd el rólam bűnömet, vétkeimtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Hú, ez ilyen. Tehát ez félelmetes, az ember elkövet egy bűnt. Tehát egy pici, néhány pillanatra ugye tud az ember így egy enyhülés megélni. Saját tapasztalatból beszélek. Így meg tudsz élni egy kicsi kis enyhülést, aztán újra elégyen a bűn. Újra ott van előtted, és újra szembesülsz vele, és újra gyötör, és újra vádol, és újra fáj. Mindaddig, ami meg nem vallod, azon a szinten, ahol azt meg kell vallani. Ma, hogy valakivel imádkozni kell, vagy a feleségébe kell valakinek imádkozni, olyan jellegű a dolog, vala baráttal, vagy valamikor Istennek egyszerűen kijöntöd a szíved, és az működik, valamikor kell valaki, aki együtt imádkozunk. Tisztíts meg, mondja Dávid, és tiszta leszek, ugye? A bűntudat nagyon gyötrő érzés, és egy ideig lehet ezt a gyötrő érzést úgy elnyomni. Elkosztottak az emberek valami olyan pótcselekvéshez folyamodni, akár alkohol, akár buli, akár kicsapongás, vagy szolgálat. Tehát a lelkiismeret furdalásból fakadhat egyfajta vezeklés, hogy én adakozok, vagy megteszek dolgokat Istennek, hogy ledolgozzam a hátrányt. Értitek? Szolgálni is lehet úgy, hogy az embernek ez a lelkiismeret furdalása van, és ezt akarja kompenzálni. Erre keres megoldás, hogy akkor én adok most, én teszek, ott vagyok, buzgolkodok. De a bűnnek nem az a megoldása, hanem a megvallás. A megtérés és az elhagyás. Egyedül az Isten kegyelméből. És egyedül az Isten kegyelméből lehet megmaradni tisztán. Aki egy emberre megpróbálja, annak vége. Tehát az megint nem azon az úton jár, céltéveszt, mint amin Isten akar bennünket járatni. Dávid azért az 51. Zsoltár 7. versében fölfed valamit. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Tehát azért tisztában kell lenned azzal, meg nekem is, hogy a testünk megváltásának beteljesedése, tehát megvalósulása, ugye szellemben elkészült, Jézus Krisztus meghalt ezért is, de a testünk még romlandó, és tele van kívánságokkal, amelyre a Biblia azt mondja a Pál apostolon keresztül, hogy naponként halálba adom a testet kívánságaival együtt. Tehát ezt csak így lehet megharcolni. Nem lehet másképp. De ez is az Isten kegyelme, nem pedig izzadságszagú történet, hogy na most akkor fölgyűröm a honlaptól kezdve a ingúját, és halálba adom. Erre mondtam most a férfi lelkigyógyulásra, ugye ez az, amikor valaki korbácsolja magát, vagy valamilyen büntetést alkalmaz, mert vádolja a lelkiismeret, hogy látja a testének nyomorúságát, de ez nem ez a megoldás, hanem Krisztussal együtt meghalni. A bűnnek és Krisztus együtt föltámadni arra, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mondja Dávid, az izsópp az ilyen szörös növény volt, amelyet belemártottak a vérbe, és meghintették vele az embereket, és mindazok a dolgok, amit megszenteltek. A helyreállítás, odaszállás, odaszentelésnek az eszköze volt. És azt mondja Dávid, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, hincs rám a megváltásnak a vérét, helyezd rá az életemre. Újszövetségi világosságban hincs rám a Krisztus vérét, helyezd rám Krisztus vérét. Tehát figyelj, nincs bűnbocsánat Jézus vére nélkül. Tehát olyan szintig kell azonosulnod a kereszttel, és nekem is, hogy kell, hogy az Isten Jézus vérét rám hintse. A Jézus kifolyt véréből szellemben beszélünk, ugye? Tehát nem a valódi, nem fizikai vérről beszélünk, ugye most azt a vért, hanem szellemben Jézus kifolyt vére, és annak a valósága és súlya kell, hogy rajtam legyen. Azt, hogy ki van mondva, hogy meg van bocsátva. El van engedve. helyre van állítva, meg van tisztítva, el van pecsételve, az enyém, szent. Amen. Jézus vére. Jézus vére, az egyedülé. 10. versben olvasod, engedd, hogy vidámságot, örömöt halljak. Halleluja. Meguljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. A szabadulásnak van öröme. De hát, amikor az emberben föloldódik a bensejében, a szívében, a szellemében, lényének legmélyén, a bűnbocsánat és a kegyelemnek a megtapasztalása által a szabadulás, az olyan fantasztikus dolog, tehát amikor az mélyen átjárja az Isten békessége, megbocsátása, öröme az ember életét, hogy tényleg újongani tud az Úr előtt, tudja dicsérni és magasztalni őt, szabad és tiszta szívvel, mert tudja, hogy ő méltó egyedül rá. Visszanyeri, megnyeri újra azt az örömöt, amely az Isten jelenlétében, Isten közelségében a megváltott ember élhet át. Mert az öröm az Isten szívén van. Amikor az Isten megbocsát a bűnösnek, és elengedi a vétket Isten az ő kegyelméből, Krisztus vérén keresztül, akkor Isten örül veled együtt. Jézus a jó pásztor, és ő életét adja jókért. A jó hely az nem a bárányokhoz viszonyítva van, hanem a pásztorhoz. Tehát az a jó hely, ahol a pásztor van. Ha a bárány nem ott van, ahol a pásztor van, akkor eltévedt. Dávid megfordította ezt, úgy gondolta, hogy a bárány, ahol van, ott kellene az Istennek is, vagy különösen nem is ezzel foglalkozott. De ne feledd el, viszont a pásztor életét adja jókért, hogy megmentse őket. Hogy megtartsa őket, hogy megmentse őket, hogy visszahozza őket, hogy mellette legyenek. 12. vers. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Tiszta szívet teremts bennem. Utolsó gondolatként szeretném eljöttek tárni. A héberben a bara szó van itt, amit a Biblia egyedül az Istenhez köt, ez pedig a teremtés jelenti. Tehát azt mondja a Dávid, hogy ahogy teremtetted az eget, a földet, a csillagokat, a napot, a holdat, hogy engem alkottál, úgy teremts bennem tiszta szívet. Szólj, és megtörténik. Csak szólnod kell, és megváltozik. Csak szólnod kell, és megszabadulok. Teremts bennem, Istenem, a te teremtő erőddel, hatalmaddal, mihez fogható nincs. Ebben a vallás életben látjuk a Dávid megvallását, hogy Istent látja, ahogy kikapcsol, tehát már nem létezik. Se Betsabé, se a királyság, se semmi. Csak Isten. És mindent ebből a helyzetből kiindulva értékel. És ahogy olvastuk ma, hogy amikor Dávid idős korában fázott, ugye már öreg ember volt, akkor mondták neki a barátai, hogy figyelj, hozzunk neked egy fiatal lányt, egy csinos, szép lányt, aztán megmelegít az téged. És a Biblia azt mondja, hogy Dávid nem élt vele. Már nem ez volt neki a fontos. És nem azért, mert öreg volt, mert idős emberek is elmondják, hogy ez nem szűnik meg a halálig. Tehát ez a fajta kísértés férfiaknál. És Dávid azt mondta, nem élt vele. Ő neki van a helyzetben, más helyen volt a megoldás. Más helyen volt a forrás, a megnyugvás a szabadságra és az örömre. Isten kegyelme, amely nem azért van, mert Isten aranyos, hogy úgyis elfelejt mindent, hogy majd csak lesz valahogy, hanem arról szól, hogy Jézus vére kifolytani bűneinkért, és ez a vér, és ez az áldozat elegendő bárhonnan visszahozni egy embert. Bárhonnan szabadulást, helyreállást munkálni. Bárhova is tévedt az ember. Legyen figyelmeztetés Dávid története, hogy ott legyünk, és akkor, és azon az úton, ahova Isten állít bennünket. Hogy az Isten közelségét keressük. Isten akaratában akarjunk benne lenni. Mert Dávid jól indult. Jól is haladt előre. De itt ezen a ponton letért az útról. És ennek megvolt a következménye. Dávid megtalálta a megtérés útját, és azt gondolom, hogy ma is tudom hirdetni Istenek szeretet és kegyelmét közöttetek. Lehet, hogy vannak közöttetek olyan, akiknek ma jött el a szabadulásnak az ideje. Hogy ott van benned valami, nyomja a lelkedet, szívedet, és forogsz. Kibírta a házi csoportot, egy beszélgetést, úgyhogy mozolgott már benned, hogy kijöjjön, de nem tudtad elmondani. Ugye a Szentlélek úgy megvilágosított, rád világított a szívedben dolgokra, hogy gyere ki, gyere vissza. Ragadd meg a lehetőséget. Én nem tudom, de egyet tudok, hogyha bárki van itt így, annak van lehetőség kijönni. Elfogadni, megragadni a szabadítást. Lehet, hogy arra van szükséged, hogy most csak egyszerűen Isten elé menj, letérd a helyeden, vagy fölállj, vagy ő, mindegy. Lehet arra is szükséged, hogy imádkozz valakivel, és kinyújtsd a szívedet. Lehet, hogy most kell ezt megtenned, mert most vagy abban a helyzetben, hogy na most itt van az idő. Érzed, hogy nem lehet húzni. Mert húztam sokászor, Isten szólt már hozzám többször, de most itt az idő, nem maradhatok. Akkor majd gyere előre, hogyha úgy gondolod, szívesen segítek, és ha többen leszünk, akkor kérni fogok segítőket, hogy imádkozzunk együtt. Vagy oda mehetsz valakihez, akiben bízol, aki egy lelki testvéred, mint hogy Timóteusnál olvasol az igében, hogy imádkozzatok együtt, és vald meg, tedd le. És aki pedig fogadod, akihez oda mennek, ne feledd el, hogy te ugyanebből a kegyelemből élsz. Amen. Így van ez. Ugyanabból a kegyelemből élek. Én azt mondom, hogy így van. Nekem így van. Azt is tudom, hogy amikor megtértem, akkor Isten nem kezdte kérdezni tőlem, hogy miért így, miért úgy, miért amúgy, miért csináltad ezt, miért csinál, változtass meg. Ha úgy, ahogy voltam. Úgy, ahogy voltam, elfogadott, és megszabadított, és aztán elkezdett megtisztítani, helyreállítani, formálni, változtatni. De nem mondta nekem, hogy most ezt miért csináltad. Valami ilyesmit éreztem, hogy na, alig vártalak. Érted, hogy ezért halt meg a fiam? Most már megértetted, igaz? Hát erről beszéltet neked annyit. Alig vártalak már. De jó, hogy megtaláltad a megtérés útját. Akkor most erre adnánk lehetőséget. Szerintem a dicsőítőket kérnénk, hogy dicsőítsük az Urat, és hogy a Szent Szellem vezet bennünket, menjünk előre. És akkor lesz egy kis idő most erre, hogy az Úr elé menjünk, imádkozzunk. Hogyha valakinek olyan terhe van, amiben kell, hogy imádkozzunk vele együtt, akkor gyere előre, és akkor készek vagyunk veled imádkozni, érted imádkozni, hogyha helyeden. Én nem tudom, én ezt nem akarom megmondani, mert ez már nem az én tisztem. Ez a Szentléleknek a tiszte. Csak egyszer menj az Úr elé, keresd az Urat, és Isten szelleme fog tanácsolni, vezetni téged, hogyha bármiben lépni kell, és ne menekülj el az Istentől. Ne menekülj el. Jó várni, és megadással lenni. Az Úr szabadításáig, jó? Tehát legyünk így együtt az Úr előtt most, és erre bátorítalak titeket, hogy ahogy az Isten szelleme munkálkodik, dolgozik benned, szívedben, szívünkben, úgy cselekedjünk.